magyar atlétika első szabadtéri világbajnoka lehet, ráadásul mindez magyar közönség előtt következhet be. Ezt a csodát Halász Bencétől, a világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvetőnktől várjuk, méghozzá itt Budapesten a világbajnokság idején, majd augusztusban.
Hatalmas célom az, hogy itthon a világbajnokság döntőben 80 méter felé dobjak.
Elhívtam őt, illetve mesterét, barátját, Németh Zsoltot.
A kalapácsvetést lábbal kell dobni.
Aki maga is egyébként szintén világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető, hogy együtt fedezzük fel azt a helyszínt, ami talán életük legfontosabb szintere lehet. Tartsatok velünk! Nagyon köszönöm, hogy ebben az egészen elképesztően sűrű menetrendben szakítottatok arra időt, hogy egy kicsit beszélgessünk és megnézzük közelebbről ezt az új helyszínt. Mert hogy te úgy tudom, ugye itt most még azért zajlanak az utolsó simítások, lesz is majd néhány szokatlan vödör, meg lapát, meg ilyesmi, de te még nem jártál itt, Bence. Na milyen ez a hely?
Először is köszönjük szépen a meghívást.
Köszönöm.
És hát igen, ez még így elsőre nagyon új, de ez a, úgy gondolom ez a varázsához hozzátartozik végül is. Hát nagyon izgalmas már most, pedig tényleg ahogy mondtad, még itt zajlanak az utómunkálatok, mondhatjuk így. De nagyon-nagyon tetszik a stadion, tehát engem abszolút megvett.
Megvett?
Meg.
Akkor oké. Tehát az az első lépés, hogy te már meg vagy véve. Akkor már nagy gond nem lehet. Neked, te gondolom nem először vagy itt, Zsolt, ugye? Te már...
Hát én másodszor vagyok.
Másodszor.
Itt.
Na.
Hát én sem vagyok még rutinos stadionba járó.
Legalábbis a Nemzeti Atlétikai Központ stadionjában.
Igen, és most sokkal több dolgot tudtunk meg róla, mint az első bejáráskor, és nagyon pozitívak a benyomásaink.
Na, mik azok, amik megragadták a figyelmeteket például?
Feljutottunk a lelátóra, és az olyan fantasztikus érzés, hogy mindent lehet mindenhonnan látni. Ez nem minden stadionban van így, és közel van a küzdőtér. Ez egy külön pozitívum ennek a sportlétesítménynek.
Uh-huh. Igen, közel van a küzdőtér, karnyújtásnyira a közönség, igen. Tehát a kapcsolat nagy valószínűséggel még aktívabb lesz, mint amihez esetleg hozzá vagy szokva.
Igen,
ez
igen.
Jó vagy rossz?
Én azt gondolom, hogy ez felfogás kérdése, de az én esetemben ez nyilván jó, hiszen tehát, hogyha igazán azt érzi és azt várja a versenyző, hogy segítsen a közönség, akkor a közönség az kell hozzá, és akkor jót tesz neki.
Aha, jó. Azt még nem tisztáztuk, majd lehet, hogy fogjuk, hogy úgy egyébként, amikor a verseny van, akkor te körülbelül hol vagy? Mennyire vagy a Bencétől?
Hát ez változó.
Aha.
Nagyon sokszor sikerül jó helyet kifognunk, de volt több olyan alkalom is, amikor csak nagyon messze tudtunk elhelyezkedni. Egyik ilyen volt Eugene, amikor a dobókör teljesen szokatlanul a pálya közepén volt, és ilyen 40-50 méterről kellett kommunikálni, de valamikor tényleg egészen közelről is meg tudjuk
És akkor mi, akkor mutogatás meg?
Hát füstjelek, igen.
Füstjelek. Aha, na most itt én azért arra készülök, nem tudom ti hogy azért lesz egy kisebb hangzavar azon a napon, amikor versenyzel, akkor hogy jut el az üzenet?
Nem, hát ugye, mint azért most ezt láttuk, itt azért eléggé közel ki lehet menni két instrukciókért a legalsó sorhoz, szóval én úgy gondolom, hogy itt a hangzavar ellenére is meg fogjuk érteni egymást.
Igen? Azt mondod? Tehát, hogy így, ha ordítás lesz,
szúr... 100%-ig biztos vagyok.
Jó, csináltatok már egy párszor, igen, azért, igen. Gondolom. Ilyen szempontból ez nem
újdonság. Tényleg nagyon hangos lenne, hát a füstjeleket már begyakoroltuk.
Na, mutassatok el egy füstjelet, amiről esetleg mi is azt tudjuk mondani, amikor látjuk élőadásban, akkor tudni fogjuk, hogy na, ez azt jelenti.
Hát mondjuk az, hogy ne dőljön rá nagyon az elejére, akkor mutatom, hogy ezt ne, hanem egyenes derékkel.
Aha, értem. Jó, tehát akkor vannak ilyen
igen.
Abszolút begyakorolt mozdulatok, jelzések, amiről lehet tudni, hogy mind kéne mozdítani, mind kéne alakítani, mi?
Abszolút, így látom.
Na, hát most azért érzem a kis permetezést, és ez nem valami fajta fűlöcsolás, esik az eső.
Igen.
De hát szabadtéri világbajnokságra készülünk, úgyhogy ez nem újdonság, sőt, azt is mondhatjuk, hogy pont tavaly talán, ugye emlékszem, egy szakadó eső után sikerült egy csúcsot dobnod.
Hát ez közben.
Vagy közben egész pontosan.
Igen. Szóval én abszolút nem bánom az esőt. Természetesen hát nem mondom azt, hogy várom, hogy legyen, de én szerintem én vagyok az egyik legjobb a mezőnyben, aki egyébként ezekhez a zord körülményekhez alkalmazkodni tud, és emiatt még azt is mondhatjuk, hogy segít engem igazából a versenyzésben. Szóval
Na de szóval micsoda?
Nem lennék szomorú, hogyha esne, hiszen egy jó emlék, hát nem is egy, de több jó emlék köt igazából az esős világversenyekhez.
Na jó, de Zsolt, ezt hogy csináltátok? Hogy edzettetek arra, hogy esőben hogy kell igazán jól versenyezni? Mert azt mondod, hogy te vagy az egyik legjobban alkalmazkodó, akkor az ember azt gondolná, hogy mi történik zord körülmények között. Edzettem a versenyzőmet, hogy szokjon meg minden.
Ez pontosan így van.
Ne viccelj.
De hát nálunk az, hogy esik az eső, az egyáltalán nem gond, tehát mi akkor is mindig gyakorlunk. Pont olyanokra felkészülve, hogy amit az elmúlt időszakban volt, hogy jön egy gyors eső, megváltozik a körnek a tapadása, és ahhoz, aki jobban alkalmazkodik, az lesz eredményesebb a versenyben.
Úgyhogy mi az, mikor szakad az eső, kimentek edzeni? Na gyere, menjünk fiam, mert most esik az eső, nézzük meg milyen.
Villámlást kivételével, igen.
Nem kifejezetten így, hogy akkor csörön a telefon, és akkor menjünk fél óra múlva edzés, de hát...
Most nagyon jól esik, most menjünk.
Úgy mondanám el, hogy minden nap be van tervezve az edzés folyamatosan, és nem marad el. Akkor sem, hogyha méteres hó van, akkor előtte ellapátoljuk, volt ilyen, még amikor esett a hó. Hogyha most te olyan zápor van, hogy nem lehetett ellátni 15 métert se, akkor kicsit óvatosabban, de megy tovább az edzés. Tehát nincs ilyen, hogy tényleg csak a villámlás, hogy egyszerűen nem tudjuk biztonságosan csinálni a munkát, akkor állunk meg.
De ez a szombathelyi iskola egyik titka, hogy nálatok igazából tulajdonképpen nincs stop. Nincs olyan, amikor azt mondanátok, hogy jaj, hát most kérem.
Hát nem babusgatni kell a versenyzőket, hanem hozzá kell szoktatni ahhoz őket, hogy különböző kihívásoknak lesznek kitéve. Nem csak világversenyeken, hanem egyéb versenyeken is, bárhol a világ bármelyik táján, és ezek be is szoktak jönni, mert már szinte nincs olyan versenykörülmény, ami már ne fogadott volna minket, és általában jól meg szoktuk állni a helyünket, és erre igen, tudatosan is készítjük, már kis gyerekkoruk óta.
Na jó is, hogy ezt mondod, de pont ezt akartam kérdezni, hogy és a 15 éves Halász Bencére emlékszel még? Hogy ott volt-e babusgatás, amikor egyszer csak megjelent a világ végéről, hogy már pedig ő ezt akarja csinálni?
Hát babusgatás sosem volt. Hát be kellett
állni. Hát kisfiú volt, nem tudom mennyire volt kicsi, biztos nem volt akkor se kicsi már.
Hát nem voltam ekkor.
Nem. Hát megnőtt azóta, de hát ugyanúgy viszonyultunk hozzá akkor is, mint most. Tehát munkát el kellett végeznie, nem volt kivételezés, és mivel szeret edzeni, úgyhogy jó volt vele dolgozni már akkor is.
Na jó, hát egy kicsit azért avassuk már be a mi nézőinket abba, hogy azért ez egy elég kemény döntés volt. Ahonnan te jöttél, és ahogy jöttél, ugye tulajdonképpen a bátyáddal költöztél oda, ugye? És volt egy nagy döntés. Te 15 éves voltál, ő talán 25?
Igen, pontosan.
Hát még itt minden alakul a helyszínen. Szóval, hogy is volt ez?
Ugye sajnos nem tudtam tovább sportolni, végül is Kiskunhalason. És hát döntés elé kerültem, de hát most 14 éves voltam egész pontosan, 14 és fél. Akkor nem tudtam igazából ezt a döntést mérlegelni, meg felfogni ennek a súlyát. Tehát igazából mondhatjuk azt is, hogy kicsit otthonról megrúgtak, hogy jó, mennyi a fiam csinált.
Kaptál egy kis útbaindítást.
Igen, és azért még érni kellett ahhoz idősödni, hogy felfogjam, hogy végül is mi történik velem. És ez vezetett ahhoz, hogy be kellett állnom igen a sorba, és talán egy kicsit korábban eljött nálam ez a felnőtt gondolkodás, mint más gyerekek.
Hát igen, végül szülőktől távol, tulajdonképpen a bátyókáddal együtt kezdtetek ilyen szempontból Szombathelyen új életet, nem?
Pontosan így volt, igen. És két évig volt velem a testvérem, és akkor utána édesanyám költözött oda.
Ez hozott változást, vagy edzésmunkában nyilván nem, de úgy a világhoz való viszonyban?
Nehéz megmondani, hiszen megpróbáltam sokszor végül is másoktól független lenni, így családilag is, de mégis nagyon közel maradtunk egymáshoz, és szerintem ez teremtett igazából egy jó harmóniát.
Még a kezdetekhez az azért hozzátenném, mert mindenképp meg kell említeni Bence első edzőjének, Mik Györgynek a nevét, aki nagyon alapokkal látta a Bencét ott Kiskunhalason, és a bátyámat Németh Lászlóval, akivel ketten csináljuk a dobó esélyben a szakmai munkát, hiszen az ő válogatottbeli társa volt Halász Tamás, aki majdnem pár centire maradt csak el a 80 métertől, kiváló gerelyhajtó volt, és az ő fia Bence. Aha. És akkor igazából így jött ez a kapcsolat, hogy akkor esetleg látta benne az apuka, hogy olyan tehetsége van, hogy akkor próbáljuk meg, hogy Szombathelyen esetleg ez tud-e érvényesülni ez a tehetsége.
És hát ráadásul jól tudom, egy darabig azért nem is olyan rövid időn keresztül, tulajdonképpen ugye kétféle dobószámban is egészen sokáig jeleskedtél.
Egészen pontosan három, igen.
Hát figyelj, élvezett halmozó vagy.
Igen, a legelső évem Szombathelyen ugye az 2012-ben volt, tehát azt tudni kell, hogy egy kiskunhalassal inkább a kalapácsvetés helyett a diszkoszvetés és a súlylökés állt az előtérben, és hát nyilván, hogy elkerültem Szombathelyre, hát ez meg elkerülhetetlen volt, hogy a kalapácsvetés kerül majd az első helyre.
Ráderöltették.
Én nem is akartam.
Na, menjünk is közben.
És hát végül is, mint utólag kiderült, azért nem volt egy rossz döntés, de hogy az első pár Szombathelyi évemben, igen, mind a három versenyszámban versenyeztem, nemzetközi és hazai szinten is, és hát büszkén mondhatom, hogy diszkoszvetésben még aranyérmet is sikerült nyernem egy Eyofon.
Azt a mindenit! Akkor egészen biztos, hogy a jó versenyszámot választottátok?
Hát utólag én...
Most már persze.
Utólag azt mondom, hogy igen, de akkor is szinte biztos volt, mert a Bence termete a diszkoszvetőkhöz alacsony, és ő soha nem lesz olyan 140 kilós, mint a...
A kis alacsony ember, Istenem!
Igen, tehát azok a diszkoszvetők, akik a világ élvonalát alkotják, azok mindegyik ilyen két métert kerülgeti, és a súlylökők azok meg egy hatalmas ilyen 140-150-160 kilós emberek, és miatt nem tudunk.
Értem.
És a kalapácsvetés az meg ideális az alkata, jól is fejlődött benne, és ilyen 17-18 éves korában döntöttünk úgy, hogy inkább akkor a kalapácsvetést kellene választani, mert abban a hosszú távon a nemzetközi mezőnyben biztosan jobb eredményeket tud elérni, mint a másik kettőben.
Na hát elemezzük is ezt a dolgot, Kéta, hát ezek szerint súlylökőnek nem elég nagy darab, ezek szerint diszkoszvetőnek nem elég magas, de kalapácsvetőnek tökéletes. Na hát mi is az a tökéletes test? Ugye én nagyon szeretném ezt azért így egy kicsit kibeszélni veletek. Egyszer azért már beszélgettünk róla, és olyan vicces dolgokat mondtál, Bence, hogy próbáljuk meg definiálni, hogy milyen is az a ideális alkat, ami ehhez a versenyszámhoz kell. Igen. Senki nem hinné el ugyanis. Szóval, te most vagy hány centi?
190.
Most még véglején centi. Vagyok, tehát így. Oké, okay, tehát 190 centi. Hány kiló?
Most 120.
120. Ez most ideális? Tekinthetjük úgy?
Gondolom,
gyertek, üljünk le, mert így kevésbé látszik, hogy mekkora a különbség köztünk.
Egy kicsit lehetne igazából fogynom, de egyébként fitnek érzem magam.
Uh-huh. Na, csücsülj oda. Végül is elférünk, tehát azért ez a 120 kiló, ez ideális egy ilyen sima hétköznapi székhez, még.
Még pont elvírja.
Szóval fitnek érzed magad? Tehát van ilyen nálatok, például Zsolt, hogy versenysúlya a versenyzőnek, vagy ebben a versenyszámban ennek semmi jelentősége?
Hát olyan jellegű jelentősége nincs, mint mondjuk a súlycsoportos versenyszámokban, de azért célszerű olyan testsúlyt tartani az élversenyzőnek, amit optimálisan meg tud mozgatni, tehát azért ne legyen rajta sok olyan fölösleges súly, ami csökkenti a forgássebességét.
Értem, mert hát ugye, mert minden a fizikára fog majd itt
igen.
lecsapódni. Na szóval nézzük azért ezt a testalkatot. Tehát jönnek a...
Hát inkább...
Mondd ki nyugodtan! Herkules lábak.
Herkules osztopai. Okay. Igen. Ezeket ugye az évek során szedtük össze igazából, ezeket az ilyen vicces hasonlatokat a macával.
Hát virgácsokkal kezdett?
Hát először, hát még egy kis ujjam. Igen, tehát...
És akkor benne meló, hogy azért ugye elég komoly.
Most már ugye tényleg ilyen vicces hasonlatokból össze tudjuk rakni, hogy kell kinézni. Tehát ugye vannak a Herkules lábak.
Oké. Okay. Aztán?
Van egy, nem is tudom, hogy szoktam mondani. Krumpli test a végül is.
Krumpli test, hát az hihetetlen, ilyen sportolóról beszélünk, krumpli testtel.
Igen, tehát ugye, mint egy krumpliba beleszúlna az ember két fogpiszkálót, az a karja. Két slag. Ez ugye azért van, mert karra végül is mi mondhatjuk azt, hogy semennyit nem edzünk, hiszen a kalapácsvetéshez nem szükséges.
Ez egyébként egy külső szemlélőnek elképzelhetetlen. Tehát az embernek meg nem fordulna a fejébe, hogy egy ilyen, hogy mondjam, erős embernek, ugye mert a fejünkben azért ti erős emberek vagytok, szerintem nyilván nem csak a mi fejünkben, nem kell a karjára gyúrnia. Márpedig nem, sőt nem szabad.
Hát közvetve azért erősítjük a kart is, de közvetlenül csak arra soha nem dolgozunk, vagy hát csak még nagyon fiatal korukban, azt is inkább csak se a testsúlya, de ez abból adódik, mivel hát a fizika ugye már előkerült, hogy minél távolabb tudjuk a kalapácsot tudni magunktól a forgás közben, ahhoz laza vállak kellene, most ez nagyon meg van erősítve egy biceps vagy egy vállöv, akkor az voltatlanul rövidebb lesz. De, és egyébként az a furcsa talán a külső szemlélőnek, hogy a kalapácsvetést lábbal kell dobni.
Na jó, van, hát ez aztán abszolút, tényleg vicces.
Tehát abszolút, minden azon múlik, ha a láb jól működik, akkor utána ez a lánc, ami fölülről végig megy az ember testének kidobás közben, az már elvégzi a dolgát, hogyha föl van készítve, de a láb nem jó, utána akkor mehetünk egyből a levesbe.
Ezért kellenek a herkules lábak, mert lábbal dobunk.
Igen,
hát így van. Ezt az ember az életben nem gondolta volna. Mondtál még nekem egyszer valamit, amitől még gyakorlatilag belém is hasított a fájdalom, hogy nem elég, hogy ennek a vállizületnek lazának kell lennie, de mit kell tudni vele csinálni?
Az a legjobb, hogyha valaki tudatosan ki tudja akasztani, és ugye erőkarban olyankor még 1-2 centit tud nyerni, ami igazából egy nagyon szoros versenyen döntő lehet.
És ki lehet akasztani tudatosan a vállizületet?
Ki?
Biztos nagyon, nem, nagyon biztos nehéz. Nem tesz jó.
Nagyon előre lehet ejteni. Tehát
nagyon nehéz. Tehát főleg úgy, hogyha egy 400 kilóval húz a kalapács már, ugye egy 80 méteres dobásnál a forgás végén, akkor erőt kell elbírni. Tehát, és úgy teljesen, tehát gondoljuk el végig az egészet, hogy nagyon nagy erőt kell kifejteni, lehetőleg minél lazább izmokkal, nagyon gyorsan, és közben az nincs a helyén a váll. Tehát nagyon nehéz.
Nagyon. És sőt, azt hiszem, hogy az egész attól nagyon nehéz, mert az egész mozgáskultúra alapvetően idegen az embertől, nem?
Hát ez így van. Két olyan versenyszám van, illetve három, ami az atlétikán belül, ami nem természetes mozgás. És természetes mozgás az, hogy valaki sprintel, fut, elhajít valamit.
A Jaguar elől vagy.
Igen, tehát ez benne van itt az embernek a
DNS-ében. Igen.
De az, hogy a tenger körül pörög és utána eldobja, az nincs benne, ugyanígy a rudugrás sincs benne, és a gyaloglás sem, a versenygyaloglás, az sem az.
Igen.
És épp ezért van az, hogy például a rudugrásban és a kalapácsvetésben az a jó, hogyha minél korábban megismerkedik valaki a technika elsajátításával, mert idősebb korban ugye a szenzibilis időszak az már nem olyan jó, és sokkal nehezebben lehet megtanulni a jó mozgást. Ezért jó, hogy Bence időben váltott még.
Mm-hmm. Jó, hát el fogunk menni, megnézzük majd közelről ezt a helyszínt, ahol ez a bizonyos dobókör van, és ahol végül is ennek a világbajnokságnak a te szempontodból a fő helyszíne lesz. De mielőtt oda mennénk, azt hiszem, hogy egy igen lényeges dolgot tisztáznunk kell. Real Madrid vagy Bayern München?
Kinek mi? Én nem ítélem el a Real Madridot, se én ugye Bayern München szurkoló vagyok, nem ítélem el abszolút semmelyik csapatot. Egyszerűen ez eldől, hogy kinek hova húz a szíve, nekem ők a szimpatikusak.
És a van, német precizitást szereted?
A német precizitást szeretem, igen. Meg hát ugye azért jellemző rájuk egyfajta játék ugye a labdarúgásban, és hát ez szerintem lehengerlő sokszor.
Neked ez bejön?
Nekem ez jön be, igen.
Hát neked meg nem.
Hát nekem nem, nekem a Real Madrid az egyik kedvencem, Angliában Manchester United és az olaszoknál az Inter. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy ott amerre én lakom, ott Szombathelyen és környékén, hát a kisebbségben vagyunk mind a három csapattal kapcsolatban, de nem baj, én kitartom.
És vére menő viták vannak? Köztetek?
Nincsen.
Bármiben is egyáltalán?
Nem hiszem, hogy ilyen véremenő, hát mindent meg tudunk beszélni, meg általában hát a közös a cél, akkor ott nem nagyon.
Világos. Hát meg azért egy pár érdekes élmény már repülőgépről lemaradás, lecsúszás, kutyaföl azért úgy már adódott, ugye ebben a pár évben miatt együtt dolgoztak.
Igen, hát szerencsére egyébként tényleg, tehát azt mondom, hogy emlékeket kell legelőször gyűjteni sokszor, és úgy gondolom, hogy abból szerencsére nekünk aztán bőven kijutott, de nagyon kevés olyan dolog van, amit még nem láttunk. Tehát mai nap is olyanokat láttunk a reptéren, amit még előtte nem.
No, de mondjátok!
Ezt nem akarod tudni.
Nem akarod tudni?
De, tehát igen. De...
Oszlóban érkeztetek csak azért, ugye?
Igen. És tehát, tényleg én azt gondolom, hogy annyi mindent megéltünk már együtt, hogy ez is egyfajta kapocs.
Ha jól értem, akkor azért ezeknek a hihetetlen, közösen megélt pillanatoknak akár kritikus helyzetekben is lehet súlya, nem?
Abszolút igazad van, hiszen tehát ez nem csak egy edző-tanítvány kapcsolatot erősít meg, hanem tehát, hogyha szorult helyzetben vagyunk, és abból is kijutott már nekünk, tehát ez egy ilyen bizalmi faktor. Hogy tudom azt, hogy ő, igen, és van egy pár ember ilyen ugye, szerencsére a közelemben, hogy tudom róla, hogy át tud billenteni a jó
egy
irányba.
Egy kezeden, több kezeden meg tudod számolni? Hány ilyen bizalmi ember van körülötted?
Egy kezemben. Tehát tényleg ez ebben nem is lehet sok egy embernek, hiszen akkor mondhatni, hogy könnyen, idézőjelesen mondom, hogy könnyen lehet befolyásolni, de hogyha az a kevés ember tudja, hogy abban a pillanatban mit kell mondani, akkor ő tényleg az.
Hát azt mondtátok, hogy sok mindent láttatok már közelről együtt, na most olyat mutatok, amit még biztos nem. Nézzük meg a dobókört közelről. Hát itt vagyunk, ezen a szent helyen. Innen sétálsz majd be?
Igen, innen fogunk besétálni. Itt lesznek majd a padok, kalapácsok, és igazából ez az út vezet majd a döntőbe, mondhatjuk így.
Így van. Kalapácsok? Hány eszközzel érkezel?
Ugye ez nem a sajátom, hanem igazából a verseny biztosít sokfajta kalapácsot, ugye azt hiszem 4-5 fajta kalapács gyártó cég van, és én igazából a lengyel márkát szeretem a legjobban, azzal szoktam dobni, és azok közül szoktam választani, ugye ott is van szín, méret, meg ugye a fogantyúnak ott is van egy más tapadása van a színeknek, szóval azok közül lehet válogatni.
De mi az, hogy méret? Hát ez, mivel lehet a különbség?
Van a kalapács feje, ugye a golyóformának meghatározva minimum és maximum átmérője, és hát ez is egy ilyen kis, hát mondhatjuk így, hogy hóbort, hogy ki melyiket szereti igazából, hogy megfogja, akkor érzi, hogy ezzel most nagyot lehet dobni, vagy ezzel nem lehet, akkor inkább kipróbál egy másikat, és hát nekem van egy kedvencem, én ugye azt szeretem, hogyha a fogó része az minél szűkebb, a fogantyú, és a golyófeje pedig minél kisebb átmérőjű.
Zsolt, 1999-ben Sevillában milyen volt az a kalapács, amivel te VB-ezüstöt dobtál?
Hát valami ilyesmi, mint a Bencé, de most idéntől.
Igen.
Már be lehet vinni saját szert is. Oh. Tehát ez lesz az első világverseny, ahol ezt kipróbálhatják.
És ennek van jelentősége?
Hát inkább lelki, hogy itt az én saját kalapácsom, és akkor azzal tudok versenyezni. De hát ugye minden paraméternek, ami a versenyszabályzatban le van fektetve, meg kell felelni. Úgyhogy előtte le kell adni, azt bevizsgálják. Persze. És hogyha átmegy ezeken a szűrőkön, akkor szerencsés esetben így megtalálja majd a többi között a kalapácsot.
De ez itt olyan belül, mint egy ketrec. Ezt most komolyan mondom, hogy ez kívülről, amikor az ember a kamerával, a tévéközvetítésen keresztül nézi, ugye egyrészt van olyan kamera, ami itt van benn, van olyan kamera, ami átlát a hálón, egyrészt sokkal nagyobbnak tűnik. Tehát nem, nincs az embernek ez az érzete. Arról nem is beszélve, hogy most ugye tárt kapuk fogadnak itt minket, ennél sokkal a szűkebb helyen kell egyáltalán kicélozni az a kalapácsot.
Hát hogyha most ezt ugye megnézzük, ezt a tártkaput, megint nagyon jól fogalmaztál, mert aki abban azért nem dob, mint én, tehát a bal oldal dobja el a kalapácsot, akkor így, ahogy nézzük végül is a füvet, itt akkor nekünk a bal oldali kapu lesz behajtva, és hát ez a rész, amit itt látunk, ez mondjuk egy 5 méter most, és ez le fog szűkülni a felére. Tehát mondhatjuk azt, hogy 2,5-3 méteren kell kitalálni.
Ki ezt akarom, ki se lehet találni.
Igen, nagyon nehéz.
Nagyon. Na most hóbortot említett. Hát én nem ismerek olyan élsportolót, akinek ne lennének hóbortjai, mondjuk úgy babonái. Különösképpen aktív versenyző korábban, aztán később elengednek ebből egy párat. Hogy néz ki az, amikor elindulsz onnan, mondjuk az első dobás ezt? Azért is kérdezem, mert tudom, és te iskoládból is tudom, meg ugye nyilvánvalóan édesapádék iskolájából is, hogy ugye különös hangsúlyt fektetetek mindig az első, meg az utolsó dobásnak a fontosságára, ugye? Tehát az is nagy dolog, az ember elsőre megdobja azt, amivel le van a teher, a döntő már oké, okay, és persze az sem egy utolsó szempont, hogyha valaki utoljára, ugyebár, tud klasszis dobni, amivel mondjuk egy BB ezüstöt összedob.
Nem.
Szóval...
Hát az én hóbortomat, meg hogy mit szoktam mondani itt ki, közvetlenül a dobás előtt, azt most nem biztos, hogy itt a kamerák elbírják.
Jó, nem, ez eljön a... Ja, igen?
Azt nem biztos. Igen.
Ja, az nyomta festéket annyira nem tűr, oké?
Okay? Hát egész elviselhető, de most inkább nem.
Oké, okay, rendben.
Én igazából szeretem feltüzelni magam, kifejezetten pont a dobás előtt, amikor már sétálok be, kicsit fölpumpálni magamban az adrenalint, és egyszerűen, hogyha sikerül, olyan könnyűnek érzem a kalapácsot, hogy nem baj, 400 kilót kell elbírni, elbírom. Nagyon jó. Olyankor azt szeretem ezt az érzést, hogyha ez megvan, hogy érzem azt, hogy most pörgök.
Van bármi olyan, hogy melyik lábban lépek ide, melyik kezemmel fogom meg először a...
Van, mondhatjuk. Tehát pont a fogantyú, amiről beszéltünk, az egyik felé rá van írva ez a lengyel márkának a neve, vagy Polanik, a másik oldalra pedig az, hogy mekkora ott is, vagy milyen széles, ugye? Mm. És akkor az, arra felé az van írva, hogy NV 110, tehát 110 mm, 11 centi, másik felé a Polanik, és a Polanikot, ezt meg a Krisztián mondta nekem egyik versenyen, és annyira bennem maradt, hogy nem tudom levetkőzni, Fals Krisztián, hogy a Polanikot kell mindig a test felé fogni.
Aha.
Ez mindig megnézem, jó, az van belőle, akkor ez most sordobás lesz.
Ez egy útmutatás. És ezt tudom, hogy Pacs Krisztiánt amúgy egyébként nagy példaképednek tartod.
Igen. Igen. Hát rendkívül sokat segített nekem mindenben. Tehát itt most az érzelmi oldalát is mondhatnám, a gondolkodási oldalt is, meg hát technikailag is. És nyilván nem akart belebeszélni az edzői munkába, de tudott mondani olyan dolgokat, amik hasznosak voltak.
Fölöttünk egy légi folyosó van, ezért néha fölnézünk. De persze majd szeretnénk fölnézni ugye a eredményező táblára is, amikor majd valami szép szám lesz azon. Viszont láttam valami érdekességet az ujjaidon. Mutasd csak! Áú! Aj, akkor nem csak a tornászoknak van ezek szerint ilyen kis klassz kis kapás keze.
Van minden.
A bőrkeményedés hegyekben.
Megnézd meg, hogy ez az ujjam, ez igazából már a sok dobástól már nem is tud ennél jobban kiegyenesedni.
Úgy hívjuk, hogy kampó.
Kampókéz, oké.
Macának ugyanilyen, de a mutató, meg inkább a mutató, ugye?
Soha nem fog kinyúlni.
Sose tudjuk meg, hogy miért maca, de majd most elmondod. Ez már ragadt?
Igen.
Na, most már maca. Jó, oké. Rendben.
Szóval igen, és ezek itt az új percein végén, ezek az égés és csérlések végül is, ez óhatatlanul oda kerül, hiszen a kalapács amekkora erővel, ugye, tehát gondoljuk el, hogy az három ujjal tartjuk végül is. És abban a pillanatban, amikor elengedjük a kalapácsot, az a erő így végsiklik nagyon nagy gyorsasággal.
Szinte lehúzza tulajdonképpen majd, hogy nem a bőrt.
Így van, ugye? És ugye ezért használjuk a kesztyűt alatt, pluszban védő fáslét is. De ha az nem lenne, szerintem már nagyon bőrs lenne az ujjunkon.
Na nézzünk, lépjünk be a körbe, ugyebár. Hát most egy kicsit vizes, de ez előfordulhat egyébként a világbajnokságon is. Hát ugye te, aki nagy esőmenő vagy, szabad így mondani, mint a Forma 1-ben, ugye az igazán esőgumiaid is lehetnének, gyakorlatilag találkozhatsz egy ilyen helyzettel élesben is majd a világbajnokságon. Ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy belül kell maradni a körön.
Így van, így van. Most ugye pont látjuk, a sötétebb rész az a diszkosz vetőkör, az a 2,5 méteres körhöz tartozik. A kalapács vetőkör az úgy fog kinézni, ide raknak végül is egy plusz peremet, és a világos résztől a
tehát, hogy ez a kisebb. Hogy még nehezebb legyen. Igen. Ugye? Hogy még nehezebb legyen belül
maradni. Igen, és abban kell négyet forogni nagyon gyorsan.
Na akkor mutassuk meg, hogy tulajdonképpen mi is fog itt történni. Ugye itt a belső körön vagyunk, és ugye arról beszéltünk, hogy ez egy teljesen lehetetlen az emberi természettől testidegen forma, hogy az ember hátrafelé forog, ráadásul négyet, miközben ugye, hát ez az egészen elképesztő súlyt, ugye mennyi is, ugye fontban van az eredeti súlya, ugye?
Fontban az eredeti súlya, így van, ez 16 font, és hát így jön ki, ugye ez az egész furcsa szám, hogy 7,26 kg.
Igen.
De hát, ennyi? Ezzel kell dolgozni.
Igen, na most, ez ugye, én megpróbáltam megemelni, hát nem könnyű ez, kérem szépen. Nem és könnyű, akkor, és akkor hogy indul ez a mozdulatsor, Bence?
Hát onnan az elejéről.
Az elejéről indul. Igazából a legelső bemenekítő dobásnál meg szoktam nézni, hogy álljak be. Ugye az is nagyon fontos, azon kívül, hogy benn maradjunk ugye a dobókörben, hogy a szektorba érkezzen a dobás.
Hát természetesen.
És ugye itt vannak a szektoronok, akkor ide szoktam állni a közepére, beteszem a kalapácsot, és végig sétálok egészen idáig. A peremhez neki nyomom a lábamat, és igazából elkezdem a mozdulatsort, hogy egy kézzel jó feszesen fölrántom, és már indul is az egész. Két lengetés, utána pedig kezdődik a forgás.
Az elsőt lábújhegyen.
Ja, én az elsőt lábújhegyen kezdem. Van olyan technika is, amikor az emberek sarkon kezdik, mint például a Krisztián, csak hogy egyet mondjak. Ha jól tudom, te is lábújhegyen kezdtél. De igen.
Ez döntés?
Hát praktikum, mert ha sarkon kezdek, akkor nem fog beleférni négyből. Ha lábújhegyen kezdek, akkor az első forgás az rövidebb, ez csak ilyen 10-15 centi, a 40.
Ja, mi is tanultuk balettból a sönét lábújhegyen.
Igen, és akkor marad a végén hely még a kidobásnak. Például Rába Dani, aki szintén a világbajnokságra készült tőlünk, ő neki 47-es lába van, nagyobb, mint nekünk. Ő viszont meg tudja úgy oldani, hogy sarkon kezd, és belefér a négy forgásból. Tehát
ez így összehúzza a lábujjait biztos
közben. Hát lehet, hogy egy kicsit ökölbe van neki, de meg szokta oldani.
Ezer ilyet láttál, a sajátodról nem is beszélve, az ember azt nem nézi kívülről. Amikor elkezdi a mozdulatot, te tudod már, hogy annak a dobásnak körülbelül milyen lesz a vége?
Hát ugye a második forgásnál szoktam mondani, hogy ez most jó. És akkor ott mellettünk a masszörünk, az igaz Bálint, és akkor ő is mondja, hogy ja, szerintem is.
És akkor repül.
De ez be is szokott jönni. Ez most jó.
Igen.
Tehát úgy elkapja a ritmust, olyan távolságra van tőle a kalapács, hogy és elkezdi a forgást, utána azt már nagyjából nem is lehet elrontani.
Mert hiszen minden a ritmus, ugye? Igen.
Pontosan. Ezt még szerintem minden sportban megtanuljuk, hogy egyszerűen lehet nagyon gyors, ha nincs ritmusa, lehet nagyon erős, ha nincs ritmusa, csinálhatod jól, hogyha nem elég jó a ritmusa, tehát ez minden közül legfontosabb, hogy ha jó a ritmus, akkor még akkor is tudsz vele valamit kezdeni, hogyha más hibája meg van.
És a szögek, ha már itt a fizikáról beszéltünk, van-e ideális repülési szög, ahogy el kéne engedni azt a kalapácsot?
Hát, ha jól tudom, akkor pont a ferdehajítás képlete,
Képlet. Eddig hát jó. Itt tartunk, igen. Ferdehajítás képlete, oké.
Ha 45 lenne legideálisabb, 45 fokos kidobási szög, de hát akkor hát mondjuk azt, hogy nem nagyon lehet elérni. A legtöbb versenyző azért 40 és 42 között dobál ki a kalapácsot. Annyit, és hát úgyis messze megy a kalapács. Egyszerűen az a baj, hogy 45 fok az annyira meredekké teszi már a kidobás előtti részt, hogy amiatt nem tud olyan hatékony technikát csinálni.
És a kirepülési sebesség az fontosabb, mert az négyzetesen szerepel a képletbe, és ezért a nagyobb sebesség érdekében megéri egy-két fokot beáldozni a kidobás szögéből. Úgyhogy...
Totál tudományban vagyunk, kérem! Nagyon jó! Igen, de hát ez nyilván így van. Tehát ahhoz, hogy ez az ideális dobás, az a bizonyos, ami majd most mindjárt megmondott, hogy mennyinek kéne is lennie azon a bizonyos augusztus 19-20-a döntő. Nyitó napon te már szerepelsz. 20-án, mikor máskor, természetesen, mint az államalapítás ünnepén, itt leszel a döntőben a tervek szerint.
Nekem is ez a tervem.
Oké. Okay.
Hát, hogy milyen sebességgel kell kidobni a kalapácsot?
Inkább az, hogy milyen messzire, hagyjuk a sebességet.
Hát mondok két paramétert, és aki szeretné, az majd kiszámolja.
Oké, okay, rendben van, és akkor azoknak között kisorsoljuk a következő ajándékot, hogy nagyon nem.
Hát mondjuk azt, hogy 102 km/h, és ki tudnám dobni egy 40 fokos szögben, akkor nagyon messzire menne. Akkor nagyon messzire menne.
Na most hozzá kell tenni, hogy akinek van autója, hogy tudja, hogy mennyi idő alatt gyorsul 100-ra.
Hát igen.
Na hát általában, és itt összesen, ha onnantól, hogy elindult a kalapács, tehát beír ide elé, meglengette, onnantól 2 másodpercen belül fölgyorsítják.
Hát ezt még a Teslák sem tudják.
De egyébként annyit el tudok mondani, azt nem szeretek nagyon az eredményről, tehát helyezésbeli eredményről beszélni. Hát hatalmas célom az, hogy itthon a világbajnokság döntőben 80 méter fölé dobjak, és hát tavaly sem voltam teljesen elégedett, amikor végre életem először megdobtam 80 métert, de tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény lenne, és akkor büszkén jöhetnék le igazából a pályáról.
Ezt mondod te is?
Amen.
Amen. Ez nagyon jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik. Szóval a 80 méter az egy olyan bűvös szám, amin fölött, ha sikerül dobni, bármennyivel is, azt mondhatjuk, hogy a formaidőzítésetek jól sikerült.
Hát egyértelmű. Hát életében kétszer dobott. Először a Eugene világbajnokságon, utána a Müncheni Európa-bajnokságon. És az a cél, hogy itt is a világbajnokságon érje el ezt a, ott fusson leggyorsabban. Persze. A derbi napján.
Igen, hát a ti sportot is olyan ugye, hogy persze hát ellenfelekkel versenyeztek, de tulajdonképpen te saját magaddal kell, hogy versenyezni. Neked a saját legjobbadat kell azon a napon nyújtani, de mégis azért, ha figyelünk a konkurensekre, akkor kikre érdemes, vagy egyáltalán? Hogy néz most ki a mezőny?
Igen. Most még nagyon nehéz megmondani itt, hogy kire kell figyelni, mert teljesen más az, hogyha valaki most júniusra készül, június hónapra, vagy augusztus végére szinte. Tehát a két hónap az még annyira sok idő, hogy aki jó formában van már most, annak nagyon nehéz kitartani. Mert egyszerűen a csúcsformát pár hétnél tovább nagyon, nagyon nehéz egyszerűen. És most mondanám, hogy tehát nem abszolút nem lebecsülve az amerikai ellenfeleket, de nekik egy plusz nehézség az, hogy július elején nekik egy hazai válogatón kell részt venniük, és hogyha nem jutnak be ugye a legjobb háromba, akkor nem vehetnek részt a világbajnokságon. Tehát ez egy plusz teher, amire nekik egyszerűen muszáj felkészülni, és ahogy mondtam, nagyon nehéz július elejétől augusztus végéig kitartani a formát.
Tehát a forma megtartása sokszor legalább olyan nagy feladat, mint ugye a formának az elérése. Viszont ha már arról beszélünk, ugye, hogy az milyen nehezítő körülmények vannak, hát én most azt körbenézek, ugye már valami érződik ennek a fantasztikus létesítménynek a hangulatából. Mondtad, hogy megnyert magának. De ugye egészen más lesz, amikor nézőkkel telik meg. Azért ez egy fizikai, lelki és pszichés nyomás minden szempontból.
Megpróbálom a pozitív oldaláról megfogni a dolgot. Tehát mióta arról álmodunk, hogy ha itthon lehessen egy ilyen rendezvény, most végre itt van, akkor nem elszalasztani kéne, hanem jól erősen belekapaszkodni. De igen, az izgulásfaktor, ami elvisz rossz irányba, az is benne van, de ilyenkor meg mindig arra gondolok, hogy amikor én ott a kórumból belépek, igazából nekem onnantól már csak itt nem azt kell néznem, hogy hol vannak a barátaim, ki szurkol, ki magyar, ki nem. Én itt bejöttem dobni és megmutatni azt, hogy én miért készültem most már 13 éve. És tehát meg kell próbálni kizárni ezeket a külső zajokat. És ez azt hiszem, hogy nekem elég jól is megy, hiszen tehát a Müncheni Európa-bajnokságon is hatalmas érdeklődés volt, pont azokon a napokon, amelyiken én szerepeltem, és egyszerűen nem maradt meg semmi abból, hogy ki, hol volt, hányan voltak. Tehát, szerintem ez az előnyömre válhat, hogy tényleg ennyire fókuszált vagyok, és nem az érdekel, hogy most akkor van közönség, vagy nincs verseny közben.
Zsolt, egy picit beszéljünk még arról, hogy emlékszel nyilván még a 14 és fél éves, 15 éves fiúra, most már azért 10 év azért benne van itt a közös munkában, hogyha a versenyzői erényeket nézzük, adott esetben lehet ez tehetség, lehet ez szorgalom, munkabírás. Tehát Mihalász Bencének az az erénye, amit mondjuk az ember edzőként kívánhat magának egy versenyzőtől?
Hát, ugye a mi versenyszámunk az egy nagyon melós, tehát nagyon összetett, nagyon időben is, terjedelembe is, intenzitásba is, minden ilyen nagyon sokat kell edzeni, és aki ezt bírja, az nagyon magas szintre eljuthat, és a Bencében az a jó, hogy ő szeret is, tehát szeret szenvedni az edzésen, és hát nagyon fontos, hogy eljusson odáig valaki, hogy tudja, hogy az, amit éppen most csinál, az azért van, hogy majd augusztus 20-án, amikor szólítják, akkor nagyon messze tudja vetni ezt a kalapácsot, és ő ezt így fejébe el tudja jó helyre tenni, és föl tudja használni az edzéseken. Meg versenyen is, én azt mondom, hogy a pályafutása során rengeteg verseny indult, de két-három olyan alkalom volt, amikor hogy azt mondtuk, hogy hú, ez most ez nagyon nem sikerült, és nagyon sok olyan, viszont sokkal több olyat oldott meg, ami necces helyzet volt, és mi már ott meghaltunk a lelátón, már megállt a szívünk. Ő bement, megfogta a kalapácsot, és megoldotta. És utána felszabadultam versenyt, és megnyerte mondjuk egy nem tudom, egy 20 Európa bajnokságot éppen, egy teljesen vert helyzetben.
Utánpótlás versenyeken mondjuk így azért helyre tette már a világot, ott már mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni. Ez a nagyon sokat dolgozunk, ezt én értem, de tulajdonképpen egy dobásról van szó, könyörgöm, egy gyakorlat, persze többször ismételve. Szóval, hogy ez kilóban mérhető, hány tonnát mozgattok meg mindezért, hogy az a dobás megjöjjön?
Hát ugye itt a gyors, azzal kezdem végül is, hogy azért kell ennyit edzeni, mert olyan magas szintre kell eljutni több adottságban is, ami nem megy hirtelen. Tehát nagyon sokáig kell csinálni, és maga már csak ehhez az állóképesség megszerzése is nehéz.
Hát az állóképességnél ott tűzzem ide, hogy a bemelegítéstől az utolsó dobásig valamikor 3-3 és fél óra is eltelik. És közben el kell kezdeni a bemelegítést, bemelegítő dobások vannak, versenydobások, és amikor 6-szor beszólítják a versenydobásra, abban a 2 másodpercben neki teljes rajtkészültségbe kell lenni, és a lehető legtöbbet kihozni magából. De ugyanakkor 3,5 órán keresztül fönn kell tartani ezt az alaphelyzetet, hogy abban az idő pillanatban tudjon teljesíteni. Tehát az állóképesség is számít nálunk. Bármennyire hihetetlen, de ez is fontos.
Valójában az állóképesség ahhoz is kell, hogy az ember kibírja azt a mennyiségű edzésmunkát, amit el kell végezni tulajdonképpen. Mi lesz szerinted az a jelzés, amikor azt lehet mondani, hogy a világbajnoksághoz közeledve az utolsó napokon, vagy éppen 19-én, amikor ugye selejtező van, te abban a formában vagy, amiért egészen mostanáig együtt dolgoztatok. Miből lehet azt lemérni, hogy hegyes vagyok?
Nagyon nehéz most ilyenkor bármit mondani, mert mondanám azt, hogy jó kedvem van, de már most egy jó ideje tényleg úgy élek minden nap, hogy jól érzem magam, tehát ahogy mondtam, hogy fit is vagyok, de szerintem az, hogy végre könnyedén fogok mozogni. De nagyon rég éreztem azt, hogy olyan oké, nem vagyok fáradt, de hogy nem úgy mozgok, mint 10 évvel ezelőtt. De ez most elég bután hangzik, de hogy
olajozottan?
Olajozottan, igen, ezt a szót kerestem.
Szóval egy olajozott mozgás, nyilván egy jó lelkület. Neked mit kell látnod a szemében 19-én, amikor először jön majd a dobókörbe, hogy úgy minden rendben van?
Az, hogy fókuszált, hogy tényleg a feladatra tud koncentrálni, de ez nem is szokott soha gond lenni, amikor itt már tényleg az utolsó simítások vannak, akkor tudja, hogy mi a dolga, és akik mi körbevesszük őt, meg akkor azt figyeljük, hogy miben tudjuk még őt ezekben a pillanatokban segíteni, mert van, amikor ilyenkor is közbe kell avatkozni, mert ami előfordult, az előfordult tényleg. Tehát annyi minden megtörtént már velünk, de ott kell lenni, és akkor az a legjobb, amikor csak bekísérjük a kórumba, megöleljük egymást, és akkor látszik a szemén, hogy ő tudja, hogy miért van ott benne abban a kórumban.
A gladiátor kész.
Igen.
A gladiátornak mennie kell.
Igen.
Hát azt mondtad, hogy legyen amen a 80 pluszos dobásra, és ez csak ronda újságírói dolog, de azért fel kell tegyem azt a kérdést, hogy lehet-e reális esély arra, hogy egy ilyen dobással megszülesse Magyarország első szabadtéri világbajnoka? Hát.
Én úgy gondolom, hogy most a Novicki az itt a mezőny fölött áll. És pont itt a legutolsó versenyen dobott pár centire 82 métertől. Ha ő top formában van, akkor nagyon nehéz. De utána még mindig van 5 olyan ember, aki képes 80 méter fölötti teljesítményre, és olyan nyuanszokon múlik, de hát nem feltartott kézzel jövünk be, az biztos.
Nem tudom, érzitek ennek a jelzés értékét, hogy nem csak, hogy elállt az eső, de egy napsugár kifejezetten rád süt.
Hát. Igen.
Legyen így. Legyen így azon a napon is, jó? Köszönöm azon szépen. A kettő napon, mert ez igen, igen fontos lesz.
Mind a kettő nagyon fontos, nem lehet alábecsülni ugye a selejtezőt sem. Az, és az a, sőt, én azt mondom, hogy mindig az a nehezebb.
Uh-huh. Ott csak veszteni lehet a de selejtezőben.
Én úgy érzem, hogy most ez egy ilyen győzteseknek szóló időszak.
Köszönöm szépen.
Legyen így. Köszönöm szépen, nagyon eljöttetek, és végre megtapasztalhattuk mindezt közelről, láthattuk, hogy ez mennyire nehéz dolog, megérthettük, hogy mi ennek az egésznek valóban a csinyabinja, és azt kívánom, hogy azon a napon tényleg mindez a munka, amit eddig ebbe beleraktatok, az a lehető legjobban jöjjön ki. Nagyon köszönöm. Nektek meg a figyelmet köszönöm, hiszen a Csisztus Podcastban tudjátok, olyan emberekkel és olyan módon találkozhattok, ahol sehol máshol nem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, akár a TV csatornán, akár pedig a Csisztus Channel YouTube felületen. Szerintem érdemes. Sziasztok! A műsor támogatói a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.